Jó reggelt kívánok mindenkinek! Köszönöm szépen a lehetőséget, a felkérést, és külön köszönöm Wissinger úrnak a megalapozó előadást, ugyanis bár eredetileg nem ez volt az előadásom címe, hanem az ennedik információs forradalomról akartam beszélni, de itt egy anomáliát fedeztem fel, úgyhogy inkább arról szeretnék beszélni, hogy egyáltalán van-e forradalom, vagy nincs. És ott kezdeném a történetet, amit Wissinger úr is Neumann idézetként mondott, hogy a fejlődés ellen nincs gyógymód, sajnos. A fejlődés ellen, mivel nincs gyógymód, ezért egy csomó beteg dolog születik fejlődés közben. Hogy megértsük, hogy egyáltalán most milyen helyzetben is vagyunk, amit mi szeretünk forradalmiként, vagy áttörésként, vagy valamilyen hasonló hangzatú szóval jellemezni. Hadd mutassak néhány dolgot, és ennél bevezetném a Fábri Sándor után szabadon a Digitális Design Center bemutatóját. A egyik napjaink remek terméke az az okos teáskanna, ami ugye csúcs-tuper dolgokat tud, távolról lehet telefonnal irányítani és minden egyebet csinálni, hozzátéve, hogy egy ilyen eszköznek az okosság az eléggé haszontalan, mivel hogy a teavizet egyrészt bele kell tenni, másrészt a vizet utána ki kell öntenem és meg kell csinálnom a teát. Tehát túl sok haszna nincs, hogy 5 órával előtte beindítom. Kicsit durvulunk. Lehet kapni okos kabátot, ami ugye tölti a telefonomat menet közben, és méri a pozíciómat, és minden egyéb hasznos dolgot tud. Viszonylag jutányos áron lehet hozzájutni, hogyha valakit érdekel. Sajnos azonban általában 10 mosást bír ki, utána ki lehet kukázni belőle az okosságot, és hagyományos kabátként tovább használható. Az, hogy eszement a dolog, azt a következő termék jól mutatja. Kinek van okos órája? Köszönöm, igen. Ők a potenciális vevőjelöltek, vagy hogyha valamilyen okos eszköz használnak, akkor pláne. A következő eszközünk az egy bizonyos célra használható föl, és a éppen aktuális helyzetben tökéletesen méri, hogy mi is történt, mennyi ideig és milyen sebességgel és mennyi kalóriát égettünk el. 10-es csomagban kapható $74, hogyha valakit érdekel. Ezek a vicces dolgok, aztán az eszementségnek van folytatása, ami már kevésbé. Én egy amerikai cégnek dolgozom, ezt előre el kell mondanom, ezért őket is képviselem. Így csak szépet és jót mondhatok az amerikai társadalomról, de azt nem tudom, ismeritek-e, hogy Amerikában jelen pillanatban 51 féle orientációt ismernek el a férfi és a nőn beleértve. Tehát vannak a férfiak iránt, a nők iránt, de vannak a fiúk, akik fiúk iránt, a nők, akik a nők iránt, és még sorolhatnám. Összesen 51 ilyen orientációt tudunk. Stanfordi hölgyek és urak csináltak egy algoritmust, ami hogyha látja a képünket, akkor abból meg tudja mondani, hogy milyen orientációnk van. És az, hogy jogos egyébként, hogy ennyiféle van, azt jól mutatja, hogy ha valakire ránéz, akkor 81% eséllyel azt mondja, hogy férfi, és 74% eséllyel azt, hogy nő. Van egy kis átfedés közte, de ez senkit nem zavar. Ezek mind mesterséges intelligenciára és mai modern technológiára épült dolgok. Végül a Design Center legfélelmetesebb eszköze. Nem tudom, hogy láttátok-e azt a videót, amit Obama adott elő egy pizza hirdetésként a YouTube-on. Ami ugye úgy néz ki, hogy Obama egyik elnöki beszédét real-time egy algoritmus, miután megtanították Obama mimikájára, ennek az algoritmusnak odaadtak egy TXT fájlt, vagyis egy szövegfájlt. Ezt a szövegfájlt ő Obama hangján felolvasta, és hozzá Obamának a mimikájával gyakorlatilag úgy beszélt, mintha ő ezt valósan adná elő. Ha egymás mellett nézzük az eredeti beszédet, amikor ugyanezt a szöveget felolvassa, és ugyanezt, amikor a számítógép generálja, akkor felfedezhető némi különbség, de minimális, és hogyha nem látjuk az eredetit, akkor nem tudjuk megmondani, hogy ez most valós vagy sem. Ez csak azért jelzem, amikor a tévében látok bármit, akkor lehet, hogy már az se igaz. Ha valakit érdekelnek a részletek, akkor egyébként azon a linken az egész kutatás, és hogy hogyan tanították meg az algoritmust látható. Na, szóval itt tartunk most. Van nagyszerű technológiánk, ami most már eljutott arra a szintre, ugye minden másfél évben ezekről, tavaly is beszéltem, minden másfél évben a processzor, meg a tárolókapacitás, stb. Az duplázódik, exponenciális fejlődés van, vagy micsoda, és ennek eredményeként eljutottunk oda, hogy egy nem sokkal Neumann után kitalált technológia, a neurális háló, az végre megérett, és most már lehet klassz dolgokra használni. A klassz dolgok alatt azt értem, hogy például képes kiszínezni fekete-fehér fényképet, vagy képes némafilmet hangosítani, ha érdekel benneteket, akkor meg tudom mutatni, hogy hogyan, vagy képes akár real-time, akár egy képen elvégezni a fordítást, és hasonló szexi dolgokra. Ezek a 40 év eredményei, de azért valójában nem jutottunk túl messze. Legalábbis én ezt mondtam, tavaly ősszel részt vettem egy előadáson, ahol a Singularity University-nek a robotika professzora mesélt a szép új világról és arról, hogy milyen jövő van. És utána oda mentem hozzá, együtt vacsoráztunk, és mondtam neki, hogy jó, de szerintem azért 40 éves technológiára beszélünk, és semmi nem változott ebben a témában. Mondta, hogy szerintem meg igenis. Aztán ebbe gondoltam, hogy majd én okos leszek, hiszen én foglalkoztam ilyennel, meg tanultam elméletileg ilyet, és majd elmondom a tutit. Aztán kiderült, hogy az úriember az valójában a Stanford Egyetemnek a robotika professzora, és akkor az arcomból egy kicsit sokat vissza kellett vennem, és akkor újra tanultam ezt az iparágat. Szóval most ott tartunk, hogy a számítási kapacitása ezeknek az eszközöknek az ugye olyan mértékben megnőtt, és itt utalva arra, hogy ami 34 óra volt és 5 másodperc, vagy 34 óra volt és 5 másodperc lett, vagy vajon az hány nanoszekundum alatt képes megcsinálni a telefonotokban lévő processzor kérdés. Eljutottunk odáig, hogy két probléma volt, vagy van a mesterséges intelligenciával úgy általában. Az egyik, hogy nem emberi, ugyanis nincs benne semmi véletlen. Azt várjuk ugye a mesterséges intelligenciától, hogy megbízhatóan, kiszámíthatóan működjön, mint egy számítógép. Különben nem segít nekünk. Hogyha ő kiszámíthatatlan és megbízhatatlan lesz, akkor bajban vagyunk. Ergo, a mesterséges intelligencia maradjon csak szépen ott a mesterséges oldalon, és ne kezdjen el igazán nagyon intelligens lenni. A másik pedig, hogy ennek a technológiának, mármint a neurális hálónak kellene, hogy legyen valamilyen áttörése. Ki hallott az AlphaZero nevű programról? Akkor elmesélem, mert viszonylag limitált volt. Jó, akkor menjünk vissza az 1990-es évek végére, Garry Kasparovról ki hallott? Csak hogy ébren van-e mindenki. Jó. Köszönöm. Tehát ő ugye sakknagymester, meg világbajnok, és ő volt az első, aki az IBM Deep Blue ellen kikapott, és akkor ezzel véget vetettek az emberiségnek, hiszen azt mondtuk, hogy hát itt a vége fuss el mindennek, hiszen ő most már a sakkban kikap. Sokáig a Deep Blue volt a mindennek a teteje, majd az IBM überelte saját magát, és megcsinálta a Stockfish nevű programot, ami legyőzte a Deep Blue-t, és ő lett a világ legjobb sakkjátékosa. És ez így volt 10 évig. És mindenki boldog volt. Aztán tavaly, Mikuláskor, 2017. december 6-án a Google-ösök azt mondták, hogy van itt ez az AlphaZero nevű cucc, engedjük össze a Stockfish-sel egy 100-as meccsre, amiből 28-at megnyert az AlphaZero, a többiben pedig döntetlen lett az eredmény. Azt mondhatnánk, hogy jó, hiszen fejlődik a technológiát. 10 év alatt elvártuk, hogy valaki csináljon egy jobbat, mint a Stockfish, és megverje a sakkban. Az egyetlen egy probléma az ott volt, hogy a Deep Blue az előtte semmilyen programozásnak, semmilyen nyitástárat, semmilyen tudást nem kapott a programozóktól. Összesen 4 órát sakkozott önmagával. És 4 óra sakkozás után eljutott oda, hogy megverte a Stockfish-t, ami ugye a világ legjobb sakkozógépe. Tehát most ott tartunk, hogy 4 óra alatt meg tud tanulni a számítógép sakkozni jobban, mint bárki. És ráadásul olyan technikákat a 100 meccs során, olyan nyitásokat alkalmazott, amit addig a több 100 év alatt a sakkban soha senki. Tehát teljesen új dolgokkal jelent meg. Idén volt egy még durvább része a dolognak. Van egy online játék, amit masszív multiplayer játékként nagyon sokan játszanak a világban. Ez a Dota nevű program. Ez a Defense of the Asians nevű program. És ebben is beengedték az Alpha Zero-t, hogy na akkor játsszál emberek ellen, meg saját magad ellen, és nyert. Ez ugye azért különbözik, mert itt alapvetően emberi reakciókra, emberi interakciókra kell kalkulálni. És hát innentől kezdve akár le is húzhatjuk a dolgot, hiszen azt mondhatjuk, hogy akkor a számítógép most már mindent tud, hiszen emberi módon is tud viselkedni, mert a Dotában erre is szükség van. Mondhatnánk azt, hogy itt tartunk most. Szeretném jelezni, hogy ez egy technológiai fejlődés eredménye, nevezhetjük technológiai áttörésnek, de semmiképpen nem nevezném forradalomnak. A forradalomhoz ennél egy kicsit több dologra van szükség. Van még 2 újdonság, ami viszont az idei év második felében került bele a mesterséges intelligencia meg a digitális világba. Az egyik az a véletlennek a szerepe. A káosz elméletet, hogyha ismeritek, akkor az abban látható, és az időjárás az ugye ennek egy tökéletes példája, hogyha egy rendszerben a bonyolultság vagy a paraméterek száma elér egy kritikus szintet, akkor annak a rendszernek a viselkedése az kiszámíthatatlanná, vagyis véletlenszerűvé válik bizonyos mértékben. És a káosz elméletet gyakorlatilag, hogyha elkezdjük alkalmazni, akkor a robotikában ennek egy tökéletes példája jelent meg. A Cornell Egyetemen ugyanis alkottak egy olyan káosz elméletes algoritmust, ami jobban tud járni, mint az addigi korábbi algoritmusok. Most ez így elméletnek hangzik, de van az a kis robot, amit a Honda bemutatott, az Asimo, ami ugye nem tud járni, csak gurulni tud, és mindenféle szép dolgokat tud mutatni. A káosz elmélet alkalmazásával ennek a járáshoz szükséges energiának a minimalizálását sikerült elérni, és ennek van egy eléggé explicit megvalósítása, amit egy Boston Dynamics nevű cég végzett a Cornell Egyetem kutatásai alapján, ők viszont elég jól tudnak már járni. De ez csak az egyik része, a másik, hogy a mai technológiai szint lehetővé tette, ugye, hogy a neurális hálók egyre mélyebbek és mélyebbek lettek, és létrejöttek a deep neural networkök, vagyis a még mélyebb szintekre lemenő neurális hálók. Sőt, lehetőség van arra, hogy az algoritmus önmagába visszaavatkozzon mindenféle egyéb algoritmusok révén, ami lehetővé teszi azt, hogy annyi paraméter van bennük most már, annyi paramétert hangolnak magukban tanulás közben, hogy elkezdtek kaotikusan viselkedni. Ennek a határát feszegetjük jelen pillanatban a mostani technológiával. Az úriember Carl Friston, akinek a nevét javaslom, hogy jegyezzétek meg, ugyanis ő egy új elméletet alkotott. Az úrnak semmi köze nincs az informatikához és a számítástechnikához. Az úr az neurológus. Azonban az agy működésben kitalált egy új elvet. Ez a szabad energia elve, vagyis hogy minden idegsejt és minden neuron arra sportol, hogy minél kevesebb szabad energia legyen körülötte. Próbálja ezeket koncentrálni magába, annak érdekében, hogy felkészüljön a kiszámíthatatlanra, vagyis a meglepetésre, és ezt minimalizálni tudja, minimalizálni tudja a kockázatát annak, hogy ő vele bármilyen rossz dolog történik. Ez így elég bolondul hangzik egy neuron esetében, de hogyha ezt az elvet elkezdjük alkalmazni emberi viselkedéstudományba, vagy ne adj Isten mesterséges intelligenciába, akkor megjelennek új motivációs eszközök, amelyek az egyszerű, elnézést, hogy ezt mondom, a Neumann-féle egyszerű játékelméleti, mondjuk minimax elvhez képest sokkal szofisztikáltabb algoritmusokat tudnak alkotni. Ennek volt az első példája, hogy a Doom-ba beleengedték az AlphaZero-t, ami ott nyert. Aztán beleengedték a Dota-ba, ahol szintén nyert. Van egy jó hírem egyébként, most mielőtt még így temetnénk magunkat. A Dota-ba utána kipróbálták azt, hogy egy ötfős tím, egyébként magyarok voltak, ezt hozzá kell tenni, bement egy ötfős AlphaZero tím ellen, és az emberek nyertek. Tehát a team munkára még nem olyan képes a mesterséges intelligencia, mint az egyéni teljesítményre. Aki tavaly itt volt, az tudja, hogy a gépek társadalmáról tartottam előadást, és a gépek társadalmában ott elmondtam, hogy teljesen más világ keletkezik, amikor mondjuk egy eszköz kommunikál valamilyen külső eseményekkel, és ezt szenzornak nevezzük, és oké, hogy ez a szenzor egyre okosabb, és akkor smart szenzornak nevezzük, és ő le tud kezelni dolgokat, de amikor összekötünk 10-et belőle, az egy dolog, amikor összekötünk belőle 100-at, meg 1000-et, és ezek önállóan létesítenek kapcsolatot majd, hiszen nem lehet már őket egyesével bekötni a rendszerbe, akkor az egy új világot fog eredményezni. Na ez az, ami még most nincs, de várjuk ennek a megjelenését, illetve már vannak rá kísérletek. A vonatkozó Gartner kutatásokat is néha megemlítsem. Tehát ugye a Gartnernek van olyan mondása, hogy a jelenlegi kutatások, nem a jelenlegi mesterséges intelligencia projektek, azok kevesebb, mint 1%-kal vannak jelen a vállalatok életében. 2 év múlva a nagyvállalatoknak a 80%-ában lesz ilyen projekt. Ez ugye azt jelenti, hogy már tettek rá félre pénzt. Különben honnan tudná a Gartner, hogy lesz ilyen. Szóval, körülbelül ott vagyunk most technológiai szinten, hogy elérjük azt, amikor a mesterséges intelligencia már a játékos képszínezésen, a sakkozáson, a gón és egyéb dolgokon kívül megjelenhet mindenhol máshol, és elkezdhetjük valódi eszközként használni a mesterséges intelligenciára épülő dolgokat. Mire is? Mi ez? Jó. Mi a közös a két képben? Egy mesterséges intelligencia algoritmus azonnal megmondaná. Na, rossz irányba megyek. Igen, segítek, még ez is itt van. A mesterséges intelligencia algoritmusok jelen pillanatban ott tartanak, hogy mondjuk azt mondják, hogy akkor unicorn is, vagy azt mondják, hogy selfie. Vagy tulajdonképpen a képekben alapból semmi különöset és semmi közös dolgot nem talál. Én meg tudom mondani, hogy mi a közös. Mindegyiket egy gyerek csinálta a telefonnal, össze-vissza fotózva. Ennyi a közös jelen pillanatban. És hogyha ezt nézzük, akkor azt kell mondani, hogy van ugye a üzleti intelligencia, ami azt a szintjét érte el a számítógép vagy a adatfeldolgozásnak, hogy képesek vagyunk töménytelen mennyiségű adatot, most már még annál többet is big data formájában feldolgozni, és azokból következtetéseket levonni. Sőt, akár még képesek vagyunk belőle előrejelezni is dolgokat. De ezeket ugye mi programoztuk bele. Ehhez kellenek a data scientistek, vagy adattudósok. Aztán megjelent a mesterséges intelligencia, és most ott tartunk azokkal a technológiai eredményekkel, amiket az előbb mondtam, hogy képesek vagyunk automatizálni az adatfeldolgozásnak ezt a formáját. Töménytelen mennyiségű adatból képesek vagyunk következtetéseket levonni, és képesek vagyunk előrejelzéseket adni, úgy, hogy igazából nekünk nem is kell kitalálni hozzá, hogy mit akarunk, hanem ráeresztünk egy mesterséges intelligencia algoritmust, és azt kitalálja, hogy az nekünk fontos vagy sem. Ez a kérdés. És ehhez lehet hozzátenni azt, hogy mi a fontos, mi a nem, az a kreativitásunktól függ, az adott helyzettől, az adott problémáktól, nekünk ezt kell felismerni. Egyelőre ott nem látjuk az áttörést, nem látszik az a forradalom, hogy majd a számítógép átveszi az emberi kreativitás helyét. Van egy másik probléma is, de most már ezt kihagyom, mert különben nem beszéltek a másik problémáról. Lesz még sok előadás blockchainről, de azt szeretném elmondani, hogy tulajdonképpen a mai technológia arra tesz lehetőséget, hogy én a hagyományos üzletem mellett kialakíthattam egy platform bizniszt. Platform bizniszre példa lehet mondjuk a Uber, és mellette megjelentek a decentralizált üzleti modellek, amelyek ugye alapvetően a sharing economy hangzatos névből, meg a blockchain alapú technológiákból származnak. És örömmel mondtuk mindig azt, hogy hát itt van egy diszrupció, ez forradalom, meg ez egy áttörés. Meg itt is lesz egy diszrupció. Mindenki erről beszél. Hurrá, ezt várjuk. A túrót. A mostani kutatások eredményeként azt lehet mondani, hogy akinek van egy jól működő lineáris értéklánca, hagyományos, tradicionális értéklánca, hogy ha azt automatizálja, vagyis a mostani elérhető technológiákkal kimaxolja annak a hatékonyságát, az legalább olyan jó tud lenni, mint a másik két értéklánc, vagy mint a másik két üzleti modell. Tehát azért ne kezdjünk el forradalmat, azért ne kezdjünk el digitális transformációt csinálni, mert mi majd csinálunk egy sokkal jobbat a meglévő hagyományos értékláncunknál, amely egyébként működik, meg jól működik. Apropó, a digitális transformációknak a 10%-a az, ami valóban az. A többi az mondjuk az, hogy digitális optimalizáció néven fut, ami automatizál bizonyos dolgokat a meglévő működésembe. Köze nincs a transformációhoz, és köze nincs a forradalomhoz. Nincs ezzel semmi baj, csak ha úgy hívjuk, akkor annyi pénzt akarunk rákölteni, meg azt várjuk tőle, hogy felfordul fenekestől tőle a világ. Nem érdemes. A jelen helyzethez kapcsolódóan három dolgot szeretnék elmondani, ami bonyodalom, és utána, hogy mégis mit lehet ezzel kezdeni. Az egyik, hogy ahogy ez a Neumanntól is elhangzott, a fejlődés ellen nincs gyógymód. De nem is lehet ellene ellenállni, ergo folyamatosan lépést kell tartani. Sajnos, aki azt gondolja, hogy elment iskolába, tanult, aztán utána ez véget ért, mert most már dolgozik, az előbb-utóbb nem tud lépést tartani a világgal. Tehát a tanulást és a szervezeti tanulást, azt mindennapos tevékenységként kell folytatni. Mondhatnám, hogy a vállalati működés részévé kell tenni, meg az emberi működés részévé kell tenni, de ezt úgy is ismeritek. Mondtam egyszer egy olyat, kicsit megbántam azóta, hogy 10 000 informatikus hiányzik Magyarországról, aztán ebből lett 20 000, azt már nem én mondtam. Jelen pillanatban, amiből forradalom lesz, és hogyha mikor lesz a következő forradalom, de ez nem információs forradalom, akkor arra szeretném felhívni a figyelmeteket, hogy akkor, amikor a technológiai fejlődés olyan szintre jutott az emberiségnél, hogy egyszerűen képtelen vagyunk annyi embert előállítani, kiképezni, aki képes lépést tartani és kezelni a technológiai fejlődésből generált problémáinkat, akkor az baj. Ennek ugye a jó példája az a globális felmelegedés néven futó dolog. A technológiai fejlődés eredményeként olyan problémákat generáltunk, amikre jelen pillanatban nem tudunk elég embert előállítani, hogy azt lekezelje. Vagy valamilyen más forrásokat, hogy azt meg tudjuk oldani. Jelen pillanatban nem tudunk annyi informatikust képezni Magyarországon, hogy az elég legyen. A rosszabb hír, hogy a világ sem tud annyi informatikust képezni, hogy az jó legyen. Valami más megoldást kell találni. Talán lassítani kéne. Vagy talán értelmesebben kellene a fejlesztéseket végrehajtani. Amiben a NYSZT sokat tehet a világ előremenetele, az az, hogy a gépi tanulástól, meg a mesterséges intelligenciától, meg az ismeretlentől mindenki fél. Mindenki mindenféle rémálmokat, meg egyéb dolgokat belegondol. Ehelyett fel kell készíteni az embereket a változásra, elő kell készülni a változásokra, és akkor azokra talán bölcsebben tudnak reagálni, és ahelyett, hogy mindenféle teáskannákat és egyéb dolgokat kreálnak, talán használhatóbb dolgok születnek. Ugyanez igaz a szervezeti fejlődésre is. Végül annyit szeretnék csak mondani, hogy tehát szerintem nincs forradalom, már csak azért sem, mert forradalmat nem lehet csinálni. Egy technológia sem tud csinálni forradalmat. Ahhoz, hogy egy forradalomban jól történjenek meg a dolgok, ahhoz technológiát kell használni, meg ahhoz arra szükség van, és fel lehet rá készülni, hogyha látjuk a trendeket, meg látjuk a változásokat, de forradalmat nem lehet csinálni. Helyette egyébként szerintem nem is forradalom van, hanem egyszerűen csak evolúciója van az információs társadalomnak. Köszönöm szépen!